Ó, Uram, én erőm és mencsváram, menedékem a nyomorúság idején. Jeremiás 16:19. Ó, Uram, én erőm és mencsváram, menedékem a nyomorúság idején. És a másik ige, Jairus meglátva Jézus lába elé borult, és esedezve kérte, a kislányom halálán van, jöjj tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon, és életbe maradjon. Jézus ekkor elindult vele. Márk 5:22-24. Édesatyánk, csodálatos és felfoghatatlan számunkra a te szereteted és a te kegyelmed. Különösképpen, Uram, azért, mert mi ismerjük saját magunkat, és Uram, ilyen, különösen ilyen helyeken kijön belőlünk az, ami bennünk van is. Uram, amire sokszor otthon nem figyelünk fel, amikor együtt kell járjunk, aludnunk, ennünk, akkor előjönnek olyan rejtett dolgok, amiket nem gondoltunk magunkról. Stressz helyzetekben nyilvánvalóvá lesz az, hogy mi van bennünk, és nyilvánvaló lesz, mint Jairusban is, a beléd vetett bizalom, vagy a bizalomnak a hiánya. Uram, köszönjük, hogy mindezek ellenére azt olvashattuk ma a te igédből, hogy te velünk jársz. Hogy a nyomorultal és a megalázottal vagy, nem csak a magasságban, a fényességben ülővel, hanem az elesetthez is lehajolsz, és kegyelmet adsz neki. Köszönjük, hogy ezt kínálod ezen a mai napon is ami számunkra. Áldunk téged, hogy együtt vagyunk. Köszönjük neked azt, hogy megőriztél bennünket, mindannyiunkat, és hálát adunk, Uram, hogy szólsz hozzánk, hogy csiszolsz rajtunk, hogy munkálkodsz az életünkbe, és kérünk, hogy ezt a mai napot is használd fel arra, hogy a kegyelemnek, az üdvösségnek a napja legyen a mi számunkra. Hallgass meg imádságunkat, a te nevedért kérünk. Amen. Drága testvérek, a mai ige a János evangélium a 21. fejezetéből szól hozzánk. A 21. fejezet első 15 versét olvasom. Ezután ismét megmutatta magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengerénél, így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából, és Zebedeus fiai, a tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Azok ezt mondták rá, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta neki, vessétek ki a hajó jobb oldalán a hálót, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezitelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Simon Péter beszállt, kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ennyi volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre azt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te, tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik ugyanígy a halakat is. Ez már a harmadik alkalom volt, amikor megjelent a tanítványoknak Jézus a halálból való feltámadása által. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Az pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus azt mondta neki, legeltest az én bárányaimat. Miután ettek, Jézus így szólt Simon Péterre, Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Az pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus azt mondta neki, legeltest az én bárányaimat. Drága testvérek, azok a missziós barátaim, akik felvállalták velem együtt a népünk közötti missziót. Van egy olyan házas pár, akik nekem minden evangelizációs alkalomra biztosítanak körülbelül úgy 2000 igéskártyát. És hát az igéskártyát ugye egy evangelizáció mindenki egyszer kap a 4 este közül, tehát azon a héten az az ige által formálja Isten az embereket. Hát egy evangelizáción úgy 7-800 igéskártya elmegy, aztán a többi a következőn, és nagyon sokszor megtörténik az, hogy az igéskártyákat 50-esével vagy 100-assával úgy védik, hogy egy üres igéskártya-szerű lapot oda tesznek a tetejére, hogy az védje le a többit, és hogy ne szennyeződjön a többi össze. És van olyan, amikor valakinek oda kerül az üres igéskártya a kezébe, és akkor jön vissza, hogy tiszteletes úr, meg mi van? Mit mond az Úr? És Molnár Róbert kübekházi polgármester testvérem egy alkalommal ugyanígy szolgált Nagyváradon, és ott egy 18 éves srác jött oda, hogy polgármester úr, én üres kártyát kaptam, nekem nem szól az Úr. És Molnár Róbert ránézett, és azt mondta, hogy figyelj ide, neked hányszor szólott már mostanig az Úr? Hányszor szólított téged az Úr? Az Úrnak többet nincs már szava hozzád. A srác elkezdett könyörögni, de polgármester úr, igazán adjon még egyet. Adjon még egy igéskártyát. És akkor Robert testvérem azt mondta, hogy jól van, akkor adok még egy igéskártyát. A srác elvette az igéskártyát, és az igéskártyán ez a mondat szerepelt, térj meg. Tiszta, testvére. A Jób könyve azt mondja, szól az Isten 2-szer vagy 3-szor, és többet nem szól. Az egyik testvérünk mondta, hogy ő többször elvitte Torontóba a Niagara vízesés mellé a rokonságot, megmutatni a Niagara vízesést. Szeretnék nektek a Niagara vízeséssel kapcsolatosan, én ezt nem láttam, én az egyik lelkész testvéremtől, Patrick Göine román misszionárustól hallottam, ő volt ott, és őt megdöbbentette az, hogy a Niagara vízesés fölött, ahogy az emberek a korláton nézik a vízesést, ahol leszakad a zuhatag a vízesés, attól felfele a parton ki van téve 300 méterre feljebb a vízeséstől egy tábla, és a táblára az van felírva, hogy innen arrafele nem lehet már segíteni. Addig a tábláik, testvérek, ahol a tábla van, ha valakit elsodort a víz csónakkal, hajóval, evel, aval, azt a tábláit ki lehetett menteni, valahogy ki lehet húzni, meg lehet menteni. De amikor valaki eléri azt a táblát, onnantól lefele már nem lehet segíteni. És testvérek, számomra tudjátok, hogy mi a borzasztó? Az a borzasztó, hogy attól a táblától lefele az ember még él 300 métert. Nézelődhet, ha akar furulyázhat, ha akar énekelhet, szívja az oxigént, még gyönyörködhet a természetbe, csak már halálra van ítélve. Csak már halálra van ítélve. Idő kérdése az, hogy mikor zuhan le, és mikor töri össze magát. Kedves testvéreim, azt írja itt az ige, hogy már harmadszor jelent meg Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengerénél, és megmutatta, hogy ő él. Megmutatta, hogy ő fel van támadva. Megmutatta, hogy ő meg tud elégíteni. Megmutatta azt, hogy tud halat adni. Csak akkor szeretném nektek felhívni a figyelmeteket, hogy csak akkor kérdezte meg Pétertől, hogy szereti őt, amikor jól voltak már lakva. Nem előtte kérdezte. Egyszer megetette Pétert, megmelegedtek a tűz mellett, kipihenték az éjszakai fáradtsága, az eredménytelen halászatnak a fáradtságát, és amikor megmelegedtek, megszáradtak, ettek, azaz amikor megvolt minden komfort, volt kenyér, volt hal, volt meleg, volt gáz, volt villany, testvérek, volt minden, amikor megkaptak mindent az Istentől, Isten akkor kérdezi meg, hogy na most Péter, mit szólsz? Szeretsz engem? Szeretsz engem? Testvérek, hányszor volt az életedben teofánia? Ez egy teológiai szó, meg Isten jelenést jelent. Amikor nagyon jól tudtad az életedben, mert tudom, hogy mindegyiketeknek az életében volt egy ilyen pont, van, akinek több volt, kettő, három, amikor tudtad, hogy neked itt Istennel van dolgod. Mindegyikünknek az életében volt ilyen. Kinek operáció előtt, kinek operáció közben, kinek egy baleset alatt, kinek nyomorúságba, de mindannyiunknak az életében volt egy olyan momentum, amikor Isten megrendezett egy találkozást az életedbe, hogy találkozz vele, hogy kijelenthesse magát neked, és Isten ezt egy bizonyos céllal csinálta. Egy bizonyos okkal cselekszi az Isten. Mindent, amit az Isten az életünkbe, testvérek, cselekszik, azt egyetlen egy okkal cselekszi. Tudjátok, hogy miért? Azért, hogy mi megismerjük őt. Engem a szülőfalumban, a gyermekkoromban a lelkészen vert belénk egy éneket, és nem tudtam, hogy miért súlykolja belünk ezt az éneket. Így hangzott az ének, hogy megismerni téged, ez az örök élet. Ez az örök igaz boldogság, téged megtalálni, mindig veled járni, és te benned elrejtőzni, ez a mennyország. Megismerni téged, ez az örök élet. És az Istennek ez a célja. Az Istennek ez a célja. És testvérek, szól az Isten kétszer vagy háromszor, és aztán többet nem szól. Az éjszaka nagyon keveset aludtam, nem tudom, hogy ti mennyit aludtatok, de ahogy mentem lefele innen tőletek, egy CD-t hallgattam, és a CD-n kezdődik egy ének, a Via Dolorosán, minden fájdalmak útján, Isten fia feláldozta önmagát, Vállalta, érted, értem a keresztet, hogy vigye felfele. És arra gondoltam, milyen nehéz azoknak, akik most kínlódnak még mindig a hegyben, de mennyire nehéz volt az Isten fiának, testvérek, összeverve két deszkát vinni fel a hegyre. Ő nem esőkabáttal ment a hegyre, hanem az egész háta ki volt szakítva, összeverve, kisebezve, és rátettek két irdatlan deszkát, és a két irdatlan deszkán a bűnnek a súlya odaszegezve, az adós levél, és én ezt így tudom elmondani nektek, testvérek, hogy az Isten fia fel a Via Dolorosán cipelt minket. Cipelt minket, mindegyikünket. Cipelt ennek a világnak a fájdalmát, és hát én nem tudom, hogy a tiszteletes úr hogy van veletek, de én elmondtam azt, hogy még ilyen ügyes csoport nem volt itt a retyezátban, mint ti. Ilyen szófogadóak, meg csendesek, meg jóra valók. Tehát, de testvérek, amikor össze vagyunk zárva 4-en, 5-ön, 6-on, ilyenkor azért vagytok ügyesek, mert ilyenkor kijön belőlünk az, ami bennünk van. Ami otthon a kényelemben, mikor csak egyedül vagyok, s a WC-re kell menni, akkor nem kell várjak senki után. Se a mosdóba, se itt, se ott. Amikor össze vagyunk zárva, akkor mindig az emberből kijönnek olyan dolgok, amiket az ember nem vesz addig észre. Kijönnek a gyengeségeink. És drága testvérek, hadd mondjam el, hogy minden gyengeségünkkel az Isten szólni akar hozzánk, jól van ez így, meg akar mutatni valamit az életünkből. Meg akar mutatni valamit az életünkből. És testvérek, itt a tanítványokkal úgy kezdi az Úr Jézus Krisztus, hogy csődöt ad nekik. Egy csőd helyzetben vannak. Egy csőd helyzetben vannak. Ők már nagyon elhitték magukat, ugye ezért kérdezi Jézus Pétertől, hogy Péter, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Egyszer tőlem is megkérdezte ezt az Úr, hogy Bódis Miklós, jobban szeretsz-e engem, mint Pitó Anti, meg mint Szabó Árpi, meg mint Biski János, meg mint Szeverényi, meg mint Szuhánszki, meg mint Zimányi, jobban szeretsz engem ezekni, és én visszapofáztam az Úrnak, hogy Uram, miért kellene nekem jobban szeretnem téged, mint ezek együttvéve, téged az egészen. És az Úr azt mondta nekem akkor, hogy mert neked sokkal többet bocsájtottam meg neked, mint nekik együttvéve. Neked sokkal többet kellett elengedjek, mint nekik összesen. És az ige azt mondja, hogy akinek sok bocsátatott meg, az jobban szeret, testvére. Akinek sokat engedte, akinek keveset adóságot engedtek el, az kevésbé szeret. De akinek sokat engedtek el, akinek sokat bocsájtottak meg, az jobban szeret, testvérek. És Pétert megkérdezi, mert tulajdonképpen a Péter missziós megbízása, itt van ez a pont, ahol elkezdődik, ugyanis Péter valamikor fogadkozott, hogy ő nem adja el Jézust, aztán 4 órára rá megtagadta, de előtte Jézus azt mondja, hogy te azért idővel megtérvény a többieket erősítsd. A többiekbe öntsél erőt, bíztasd őket. És testvérek, itt Pétert én úgy képzelem el, mert ez Péternek az útja, mint azt a zeneszerzőt, aki nagyon-nagyon el volt magával, hogy ő milyen zeneszerző, és mindig, amikor az embereknek beszélt a zenéről, akkor mindig azt mondta, hogy én így gondolom, én így csinálom, én ezt teszem. Aztán egy idő után megismerte Mozartot. És attól kezdve már úgy beszélt a zenéről, hogy én meg Mozart. És eltelt vagy 30 év az életéből, és változott a dolog, és amikor zenéről beszélt, akkor mindig azt mondta, hogy Mozart és én. És aztán a legvégén halála előtt pedig ennyit mondott, hogy Mozart. Na most testvérek, mi is úgy vagyunk sokszor, hogy először én, aztán én és Jézus, kigondolok valamit, aztán az Isten jöjjön velem és csinálja azt, amit én elgondoltam. Aztán van az embernek egy olyan periódusa, amikor Jézus és én, és a végén testvérek, mi előbb-utóbb egyszer rá fogunk jönni, lelkészek is, hogy nem a prédikációnk győzi meg az embereket, a beszédünk, hanem az Istennek az igéje. Az Isten igéjének a bolondságára bízta az Úr, hogy üdvözítse a hívőket. Nem a magunk okoskodásával, nem a másik embernek a meggyőzésével jut el valaki a hitre, hanem az Isten igéje által. És előbb-utóbb rájövünk az életünkbe az, hogy nem mi voltunk azok, akik ezt tettük, hanem Jézus. De ehhez látjátok, sokszor el kell jutni a csődig. El kell jutni odáig, hogy nem megy. Profi halászok egész éjszaka halásznak, és nem fognak semmit. Kihúzzák a hálót, és a háló üres. És ebben a csőd helyzetben jelenik meg Jézus a parton, nem ismerik fel, mert már feltámadott testben van, János se ismeri fel a Pátmos szigetén, képzeljük el, azt mondja, hogy megfordultam a trombita szóra, és láttam a hátam mögött valakit, és nagybetűvel írja, nagy V betűvel a valakit. Hát hogy nem ismerte fel Jézus, nagy csütörtök este az úrvacsoránál a vállára hajtotta a fejét, és azt kérdezte, hogy Uram, vajon én vagyok, aki el foglak téged árulni? Ott volt a feje a Jézus feje mellett, azért testvérek, mert Jézus feltámadott testben jelent meg. Ezért nem ismerték meg az emmausi tanítványok. Csak amikor felemelte a kezét és megtörte a kenyeret, miről ismerték fel az emmausi tanítványok? A sebeknek a helyéből meglátták a sebeket a tenyerén, és úgy ismerték fel, mert ha a búzamagot elvetjük, akkor a földbe elrothat, és lesz belőle egy másik búzamag. Az a búza, amit a földbe elvetettünk, de mégse az. Ami a földben volt, az elrothadt, és lett belőle egy új. Az, de más. És ezt magyarázza Pál apostol az 1 Korintus 15-ben, hogy támad fel az ember, akit betesznek a sírba. Hát elrothadt, a búza is. Csak az Isten tud adni testet. Testvérek. És megjelenik Jézus, és azt kérdezi a tanítványoktól, hogy fiaim, van ennivalótok? És én mindig el szoktam mondani az embereknek, hogy Jézus nem erre kérdezett rá. Nem a hasat kérdezte, hogy jól laktatok? Jól vagytok lakva? Nem vagytok éhesek? Hanem erre kérdezett rá Jézus. Arra kérdezett rá ott Jézus, hogy Péter, te boldog vagy? Válaszolj ma erre a kérdésre. Te boldog vagy? Tamás, te megelégedett ember vagy? János, neked az életedben van örömöd? András, figyelj ide, neked otthon a küszöbön belül van békességed? Van békességed otthon? A küszöbön belül. Nátánael, sikerélményed van? Sikerélmény. Tudjátok, testvérek, mi a sikerélmény? Nem tudom, hogyha a lányaim még emlékeznek, mikor elvittem őket halászni. És aztán fogtunk ilyen halakat. És ahogy kihúztuk a halat, ugye, és megfogtuk, akkor mindig van nekünk együtt a lányaimmal egy mozdulatunk, amikor a tenyerünket így összecsapjuk, tehát mi tudjuk, hogy hogy kell, amikor sikerélményünk van, amikor valamit megcsináltunk. Mert ezért halásznak a halászok, nem a halér, a húsér, hanem a sikerélményért, amikor kihúztad a halat. Az örömért. És Jézus ezt kérdezi, hogy van ilyen sikerélményed, mint a halásznak, amikor kifogja a halat. És a tanítványok azt mondják, hogy Uram, mi itt vagyunk mind, de nincs. Nincsen. Ezt mi nem ismerjük. És testvérek, azért nincs, mert nincs ott velük Jézus. Szeretném nektek elmondani, hogy a 153 nem véletlenül van benne itt ebben a történetben. A 153 a görög számmisztikából lefordítva magyar nyelvre. Nekünk is vannak számmisztikáink, ugye? A 3-as, ugye? A 12-es, a 7-es, a 13-as, ugye? A számmisztika, a görög számmisztikában a 153, az a magyar nyelvbe egyenlő, ezzel több már nem térhetett volna bele. Ezt jelenti. Megjegyzi a Biblia, hogy bár ennyi volt, nem szakadozott a háló. Ami azt jelenti, testvérek, hogyha nekem lett volna még egy 154. ilyen halam, mint ez, és be akartam volna dugni a 153 közé a hálóba, akkor nem ment volna be. Nem tért volna be a 153 közé. Dávid azt mondja egyszer, amikor egyedül ő merte azt megtenni, hogy az Isten templomában leült az Úr elé beszélgetni, a földre leült Dávid, a földre leülve beszélt, és azt mondta az Úrnak, hogy Uram, annyi mindent adtál nekem, mit tehetne még hozzá Dávid ahhoz, amit te csináltál velem meg a házam népével. Nincs mit hozzáadni ahhoz, amit Jézus csinál vele. Hiába mész a 154. haladdal, hogy bedugd a 153 közé, mert nem megy be. Nem megy be. Azaz, drága testvérek, Jézus nélkül egy gürcölő élet után az eredmény mindig ez lesz, nulla. Mindig ide fogsz eljutni. Ha 40 évesen, ha 60 évesen, ha 80 évesen tartod majd meg a számadást az életedről, osztálytalálkozókor, vagy nem tudom, hogy konfirmandus találkozókor, vagy házassági évfordulókor, és őszintén számot vetsz magaddal, akkor Jézus nélkül az élet mindig ide fogsz kijutni, hogy egyenlő az éróval. Semmit nem ér. Semmi. Semmi. Mert nincs öröm, nincs megelégedés, nincs boldogság, nincs sikerélmény, nincs békesség. Akkor mit ér, testvérek? Autó, plazma tévé, bútorok, vagyon, ha nincs örömed benne és nincsen békességed. Nem tudsz örülni neki. És testvérek, Jézussal az élet, 153, több már nem tér bele. Csak mellékesen szeretném megmondani azt, hogy 153-szor van benne a Bibliában ez a mondat, hogy térjetek meg. 82-szer az Ószövetségbe, 71-szer az Új Szövetségbe. Ezt tudjátok, hogy mit jelent? Hogy akinek elmondott 153-szor, hogy térjen meg, annak 154-szer már nincs értelme elmondani. Nincs értelme elmondani. Hányszor szólott neked már az Isten? Hányszor jelentette ki magát a halakban, a kenyerekben, a parázsban, a csődben, a nyomorúságban, a nehézségben, és hívott téged, gyere, ülj le, meg akarlak elégíteni, hozzatok a halakból, amit fogtatok. Testvérek, ezt pont úgy képzelem el, mint az az édesapa, aki megszólítja a 4 éves gyerekét, hogy gyerek kisfiam, csináljuk meg a biciklit, hogy a gyerek, a 4 éves gyerek mennyit segít az apjának a biciklit csinálásba, azt nem tudom, valószínűleg többet akadályozza, de milyen öröm annak a gyereknek, hogy az apám hívott, hogy a biciklit együtt csináljuk meg. Isten meg tudná csinálni nélkülünk is, testvérek, de hív, hozzatok abból a halakból, amit ti fogtatok. Hozzatok abból a halakból, amit ti fogtatok. És testvérek, leülteti őket Isten, megelégíti, megadja azt, amire nekik szükségük van, és amikor megadja, akkor megkérdezi, hogy na most mondd meg, most válaszolj erre a kérdésre, szeretsz engem? Péter azt mondja, hogy igen, Uram, én szeretlek téged, és komolyan gondolja. És Jézus mond neki egy mondatot, és azt mondja, na, akkor tudod, mit, Péter? Ezt a szeretetedet én irántam, abba mutasd meg, hogy legeltesd ezután a juhaimat. Drága testvérek, mi nagyon szeretjük, ismeritek, szeretitek ezt az éneket, hogy itt van szívem, neked adom, Uram, igaz? Van egy ilyen ének, hogy itt van szívem, neked adom, Uram. A románok is éneklik, aztán el szoktam nekik mondani, hogy a szívetek lehet az Úré, csak a zsebetek nem. A szívem az lehet, hogy az Úré, csak a fele almám nem. Szoktuk mi mondani, hogy a szívemet odaadom az Úrnak, csak bizonyos dolgokat tartok meg magamnak. Azt mondja Jézus Péternek, hogy Péter, ha engem szeretsz, azt nézd csak széjjel. Nézd széjjel. És nézd széjjel, Péter, mert fogsz látni tolószékes majd ezután. Fogsz látni nagyon öreget, nagyon beteget, nagyon erőtelent magad körül. És Péter, az irántam való szeretetedet, azt mondja Jézus, abban mutasd meg, hogy legeltesd ezután a juhaimat, mert hiába mondja valaki azt, testvérek, hogy szereti az Istent, mondja az ige, ha az ő fele barátját nem szereti. Abban mutatkozik meg az Isten iránt való szeretetünk, ha az Istent, hogy az Istent szeretjük, hogy a másik embert szeretjük, és drága testvérek, nekünk nagyon meg kell vizsgáljuk az életünket, azért, mert nézzétek meg, hogy a magyar nép hajlamos arra, nem szeretjük a románt, Miklós testvér, és meg Trianon, értem. Ha valahol értem, akkor itt értem a legjobban. De nem szeretjük a szerbet, a szerbeket, nem szeretjük a sógorokat, nem szeretjük a szlovákokat, nem szeretjük az ukránokat, mindegyiknek megvan az oka, aztán nem szeretjük a zsidókat, aztán nem szeretjük a cigányokat, és drága testvérek, van egy nagy baj, már egymást se bírjuk. Büdös fideszes, Tolvaj MSZP-s, gazember jobbikos, és testvérek, csak be kell menni egy valami jó dologra az internetre, és meg lehet látni azt a hozzászólásokban jó dolgokat, hogy lehet gyűlölettel elrontani. Hogy lehet jó dolgokat gyűlölettel elrontani, és testvérek, nagyon meg kell vizsgáljuk a szívünket, hogy mi van a szívünkben, mert hiába mondja valaki, hogy az Isten szereti. Az a 100 000 magyar, aki Csíksomjón van, megtérve menne haza, Magyarország egészen másképp tört. Egészen más lenne a helyzet, de fenn Csíksomjón tudjátok, hogy mi volt, testvérek? Mi se. Az a semmi se. Mi se történt, semmi se. Mert ha történne valami, és 100 000 ember, most képzeljétek el, elmenne különböző pontjaiba, Magyarországnak hittel, erővel, szolgálattal, hát azóta így, mert Magyarország, meg a magyar nemzet az pillanatok alatt felállna a lábára, de mi se történt a hegyen fel. Testvérek, hiába mondjuk, hogy szeretjük az Istent, ha a másik iránt bennünk nincs szeretet, és van egy hagyomány, és ezzel befejezem, ez egy katolikus hagyomány, állítólag a Tibériás tengerpartján Jézus megkérdezték, hogy na és mi lesz akkor, hogyha Tamás nem vállalja, amit a Denszusi templomban láttunk, hogy lenyúzzák élve. Mi lesz akkor állítólag János kivételével, aki 103 éves korában halt meg, de a Pátmosz teljesen kihalt volt, egy ember se volt a Pátmosz szigetén, tehát teljesen lakatlan volt, őt is halálra ítélték, amikor oda tették 90 évesen, ugye egy öreget, egy lakatlan szigetre el tudjuk képzelni. Tehát mindegyik erőszakos halált halt az apostolok közül, és a hagyomány azt tartja, hogy Jézus Krisztustól ott megkérdezték a tanítványok, hogy na és Uram, akkor értjük mi azt, hogy az A variációja a missziónak az, hogy Péter, Jakab, Pál, András menjen és hirdesse az igét. De mi van, Uram, akkor, ha ezeknek arra lesz kedvük, hogy a Duna TV-t nézzék este a fotelből? És nem fognak menni. Mi a B-terv? És erre Jézus azt mondta, hogy B-terv az nincs. Az nincs. B-variáció nincs. Csak egy terv van. A terv az, hogy azok, akik találkoztak vele, menjenek és mondják másoknak. Hirdessék az Isten országát. És ha ezt megteszitek, akkor lesz ébredés, lesz világosság, lesz szeretet, és ha testvérek nem teszitek meg, akkor meg sötétségben marad Magyarország. És sötétségben marad, megmarad a bűneibe, és meghal a bűneibe a magyar nemzet. Testvérek, én ma hirdetem nektek, és az életemmel szeretném ezt megpecsételni, hogy életemnek legnagyobb csődjében, abban a pillanatban én ezt így szoktam mondani, amikor magamért nem adtam egy fillért se, akkor jött ki velem az én útamba velem találkozni az Úr. És ő akkor megszólított, megbocsájtott, felemelt, volt egy az életemben egy sorsdöntő találkozás vele. És attól a pillanattól kezdve megváltozott az életem. Ti nem tudjátok, hogy hogyan, azok tudják, akik ismertek előtte. És ismernek most is. Tehát van olyan dolog, amikor az életünkben nyilvánvalóvá lesz a változás, van, amikor nem lesz nem nyilvánvaló ez a dolog, de nekünk a szolgálatunk és a feladatunk az, testvérek, mint Isten gyermekei, hogy bizonságot tegyünk arról, hogy az Isten él, hogy van egy találkozás az élő Istennel, hogy Isten ad alkalmakat az embernek az életébe a megtérésre, az üdvösségre, a bűnbocsánatra. Isten megkérdezi tőled, miután mindent megkaptál az életedben, hogy szeretsz-e engem, és ha erre ez a válaszod, hogy igen, Uram, én szeretlek téged, akkor Isten azzal bíz meg, ezzel a feladattal, hogy na jó, akkor ezen túl azt, hogy szeretsz engem, mutasd meg abban, hogy legeltesd az én bárányaimat. Ne vadítsd őket, ne vadítsd őket, ne hergeld őket, ne piszkáld őket, ne marasztald el őket, ne kritizáld meg őket, ne pletykáld őket, hanem azt mondja az ige, hogy legeltest. Legeltest. Vitt a 23. Zsoltár legelőire. Testvéreim, Isten áldja meg a mi életünket, hogy mi is egyszer legelőt találjunk, mi is egyszer mit eljünk meg szent lélekkel, Istenbe való békességgel, örömmel, és aztán szolgálni tudjunk ezzel mások számára is. Otthon majd, ha hazamegyünk a gyülekezetbe, Székesfehérváron, és ott, ahol az Isten oda helyezett bennünket. Amen. Istenünk, édesatyánk, köszönjük neked a veled való találkozásnak az örömét, és hála van a szívünkben, Uram, hogy ezt átélhettük olyan sokszor az életünkben, és szeretnénk most megköszönni, hogy megláthattunk téged. És Uram, arra is kérünk, hogy bocsáss meg, hogy elfelejtettük ezeket a találkozásokat, megfeledkeztünk róla, nem tulajdonítottunk neki nagy jelentőséget. Hadd emlékezzünk a te igédre, hogy ne felejtsd el, hogy hogyan kaptad. Tartsd meg, ami nálad van, hogy senki ne vegye el a te koronádat. Istenünk, add, hogy mindennél jobban ragaszkodjunk. Az ördög el akarja venni ennek az élménynek az örömét, meg akar fosztani, be akarja magyarázni, hogy nem történt semmi, csak beképzelődtünk, hogy valami tőlünk kívülálló esemény volt. Hadd ragaszkodjunk, Uram, teljes szívvel Te hozzád. Áld meg ezt a mai napot is, és én azért imádkozom, Uram, hogy a másikban megláthassunk Téged. Add, Uram, hogy szeretni tudjuk egymást. És add, Uram, hogy úgy, ahogy Dávid tette, amikor lehajolt a patak kövei közé kivenni az 5 patak követ, hogy legyőzze a Góliátot, ugyanúgy tudjuk mi magunkat meghajlítani, megalázkodni a másik ember előtt, hogy valami módon megnyerhessük egymást a Krisztusnak. Áld meg ezért a mai napi teső által való egybezárattatásunkat, Uram, és add, Uram, hogy el tudjuk viselni egymást szeretetben, el tudjuk hordozni, és Uram, segíts, hogy úgy tudjunk élni, hogy mindennél fontosabb legyen a másik, aki mellettünk van. Őrizd meg bennünket a magunknak valóságtól, az önzőségtől, a lelki gőgtől. Hadd ismerjük be, hogy üres a hálunk nélküled, és segítségül hívjuk ma, Uram, a Te nevedet, hogy Te áldjál meg, Te őrizzél meg ma is, és Te tartsa meg minket mindvégig a Te szeretetedben. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És az Isten békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg a te szívedet és a te gondolatodat a Krisztus Jézusban, örökkön örökké. Amen.